14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 2027-es büdzsé tervezése során felülvizsgálják a 13. és 14. havi nyugdíj rendszerét, miközben a kata visszavezetésén is dolgozik a kormányzat. A tárcavezető tájékoztatása szerint a gazdaság stabilitása érdekében a kabinet 2030 végéig teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Ezzel párhuzamosan a kormányzás első 100 napjában 400 milliárd forintot takarítottak meg, az év végéig pedig további 300 milliárdos lefaragást várnak. A tervezett intézkedések között szerepel a gyógyszerek áfamentessége, a szociális tűzifa keret megemelése, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése is. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A kormány a következő 3 évben megduplázza a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Szeptembertől átveszi a Néppártján képviselői helyét a Miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közössége döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva örökségnapok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztántartása érdekében. A programsorozat vasárnap a Miskolci Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertjével zárult az avasi református templomban. Körülbelül 500 kárpátaljai református fiatal vett részt a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Az idei találkozó mottója az add tovább az áldást volt, amely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a bizonytalanságok és a nehéz hétköznapok közepette is merítsenek erőt a hitből és a közösségből. A program során dicsőítések, áhítatok, előadások, valamint interaktív és ifjúsági programok várták az érkezőket. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök nyitó áhítatában arról beszélt, hogy az Istennel való találkozás megerősíti és lelkileg feltölti a fiatalokat az iskola kezdés előtt. A szervezők kiemelt célja volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, Isten jelenlétével és közösségben nem vagyunk egyedül a kihívásokkal teli világban.
Az időjárásról.
Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
My shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life, and forever I will dwell in the house of Yahweh.
Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magyarok kenyere kárpátaljai adományozás.
Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény.
Magyar Egyházzenei Biennálé a 17. kolozsvári Magyar Napok keretében.
Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istennek felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését szolgálja.
Az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új.
Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok.
Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Sanctuary and bless ye the Lord. Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord. Lift up your voice in the sanctuary and bless ye the Lord. Behold, bless ye the Lord, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idéni már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mélyetekre is.
Mindenképpen beszélgessünk a mértekről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
Igen, a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerre mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a tétfikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt hogy a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábán állásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adomány mennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a Magyarok Kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kisbálta potyog az égből akkor is, és ha egyszerűen már kikertet, ezt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szeme számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló buzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez és az államileg nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élen járó a kárpátaljai magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes rák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
Meddig várják még a felajánlásokat?
Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbüső állapot, még jó reményünk van rá, egy néhány tonnával megtoldani a mostani gyűjtési eredményeket.
Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzatalan a másikat.
Nem egyszerű a dolog gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszélek a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a délői gazdaságok, a köszönök el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buza termesztéshez, tengeri napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelőeszközökkel és betakarítóeszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszáll. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egészíteni, vagy ki kellene cserélni a gépparkot. Erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell. A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Egálnede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésére nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy áttér a zöldségtermesztésre, akár a szántó, vagyis a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagy Dobrony környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontszáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák majd nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, vagy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalogutfóliás, a kisalagutas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légteri fóliában, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primő termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha április végén és május első napjében néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen úton módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. Azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.
Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg liturgikus keretben, koncertformában vagy műhely munka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az esemény sorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdezte. A riporter Palkó Hanna.
Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt az a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Sermeci György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszában a egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusok mellett, vagy a részvevő kórusok mellett kimondottan kortárs egyházzenei alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az egyházzenei biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gond is erős úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az Egyházzenei Biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. Fő gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházzenei alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát istentiszteleteknek szemmiségen szólaljanak meg.
Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekharok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházban egy szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából, Itthonról, meg kolozsvári énekkaruk, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kántorok, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy az Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházzenei biennálén.
Miért éppen Kolozsvárod otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a tallankincshez, amit a Istentiszteletben személyiségben használnak. Ezért is volt Kolozsvár, egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást. És a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekkarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségekbe látogatnak el a monostorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
Te is említetted, hogy a Biennálé egyik fontos célja a rendszerváltozás után született magyar egyházzenei alkotások bemutatása. Miért tartottátok fontosnak, hogy éppen ezek kerüljenek a középpontba?
Olyan gazdag repertoár született a rendszerváltozás után, kicsit reakcióként is, ugye hát nem volt ildomos egyházzenei alkotásokat komponálni, illetve nyilván megszorítás alatt volt, így természetesen volt ez a kimondott a megnyilvánulás, hogy a zeneszerzők nagyon sok egyházzenei alkotást komponált, és annak is tulajdonítható, hogy maga az énekkar a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada azért egyházi vonatkozású. Ugye a közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgy, hogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a rendszerváltozás után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokat.
Mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a négyzetkilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyobb megnő, de ugyanakkor egyházzenészek is itt vannak, egyházi elöljárókkal is folytonosan tartjuk a kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, kórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyházi elöljárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, a zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbálják az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Mesélkedek egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
Az egyházzenei biennálénak a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek, Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napoknak, illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, aminélkül nem tudnánk lebonyolítani Szabó Kriszta és Sipos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak, illetve az egyházi előjáróknak és a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, a zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, amik fontosak és értékesek. illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Szelmeti György zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással szervezi és saját gyerekének tekinti az egyházai bírnálit. Ezen belül a nagyon fontos megemlíteni az antológiát, a kórusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófalvi Ermesőit muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a Zekezeni Biennale.
És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a Biennale-ről? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk. Ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelés szolgálja.
Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyház Zene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hallhatták.
Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Több mint 100 kárpátaljai fiatal vett részt az idei Krisz héten, amelyet július 27-e és augusztus 1-e között rendeztek meg a Nagyberegi Református Liceumban. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a Krisz hagyományos nyári programjának idei központi témája a valami régi, valami új, valami örök volt. A résztvevőket egész héten áhítatok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, közösségi programok, sport és szórakoztató események várták. A lelki alkalmak során többek között a családból hozott mintákról, a megtérésről, a tudatos keresztény életről és a szolgálatról is szó esett. Arról, hogyan telt az idei Krisz hét, milyen programokkal készültek a fiatalok számára, és milyen üzeneteket vihettek magukkal, Nagy Istvánnal, a Krisz alelnökével beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet életében egyik legnagyobb, meghatározó pillanat talán a Krisz hét, amely az elmúlt sok évben rengeteg-rengeteg fiatalnak adott hatalmas élményt, feltöltődést, közösséget és rengeteg-rengeteg Isten közeli másodpercet, napot, órát. Mesélj az idei Krisz hétről.
Hát az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új, de ezen belül, e körül a téma körül épült az egész hét, és a lelki hátteret így próbáltuk felépíteni számukra.
A Krisz hétek mi a sajátosság a többi Kriszes program mellett? A korosztály 15-től 30-ig, azt gondolom, hogy hatalmas gyűjtő közösség ez.
A többi Kriszes programhoz képest, ami hát ugye a legfontosabb különbség az az, hogy ugye ez egy hetes tábor, hogyha mondhatjuk így. Hétfőtől egész szombat reggelig vagyunk ott. Gyakorlatilag igazából vasárnaptól, mert a munkatársak már vasárnap mennek, összerakjuk a terepet. Reprendezésen ugye a munkatársi csapat eleve úgy épül fel, hogy úgy vannak kiválasztva bele az emberek, hogy mindenkinek legyen egy különleges pozíciója vagy feladata arra hétre, és olyankor a vasárnap este az arról szól, hogy elrendezi mindenki a dolgát, ami a rábízott feladatait, hogy elkészítsük a hetet, és hát a hétnek pedig az az egyik legnagyobb különlegessége, ugye, hogy egész héten együtt lehetnek, és együtt gondolkodhatnak, együtt fejleszthetik a hitüket, akik pedig keresik még az urat, azok meg rátalálhatnak.
110 fő volt az idei Krisz hétnek a tábor lakóinak a száma, mesékelek a szervezőkről.
A tábornak a vezetője, ugye az Kardos Ágnes lelkésznő volt, a Péterfalvi Referentus Liceum lelkész igazgatója. Ő neki nagyon nagy szívügye a Krisz, és a, ha mondhatom így, a az ő generációjának. Mi abszolút ők általuk csöppentünk be, ő általa is, a Krisz előző vezetője Barta Attila által, valamint a mostani vezetője, elnöke Balázs Antal által, és nagyon jó ezt látni, meg nagyon jó ilyen emberek mögé beállni, akik ennyire komolyan veszik ezt az egészet. És azt hiszem, hogy a mi fejlődésünkben, formálódásunkban és a Krisszel való közös kapcsolatunkban is talán ez volt az egyik legmeghatározóbb, hogy ilyen hiteles emberek voltak előttünk, akiktől azt láthattuk, hogy ez igenis érdemes foglalkozni, és érdemes időt fektetni bele. Ugye a munkatársi csapat az évről évre fiatalodik, hogyha mondhatom ezt. Nem emlékszek olyan Krisz hétre, nekem ez már a harmadik volt, amelyen én munkatársként vettem részt, és nem emlékszek olyanra, hogy ugyanaz lett volna a formáció. Tehát minden évben változunk, sok esetben fiatalodunk, és ez nagyon jó dolog, de ebbe leginkább az a jó, hogy nem igazán, ahogy elmondtam, hogy minden évben változik a csapat, de ez nem jelenti azt, hogy idegen. Tehát ugyanazok az arcokkal találkozunk, csak akik eddig táborozók voltak, ők már munkatársként jönnek. Úgyhogy jó ezeket látni, és hát örülünk, hogy vannak még fiatalok, akik jönnek, meg szeretnének szolgálni.
Mennyire megszólíthatóak a fiatalok abban a korosztályban, és ebben a korosztályban is mennyire nyitottak erre a programra, erre a táborra?
Én azt látom, hogy már most már hál' Istennek nagyon. Az elindulás az 3-4 évvel ezelőtt, ugye a háború kellős közepén az nehéz volt, és borzasztó nagy félelmeink is voltak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt. Lesz egyáltalán jelentkező, hogy fognak akarni jönni. Már most már hál' Istennek elmondhatom azt, hogy ez már egész más, már szinte biztosak voltunk, hogy a 100 főt el fogjuk érni. De ez részben annak köszönhető, hogy több Krisz tagunk is lett, többen regisztráltak a Kriszhez. A másrészt pedig a visszajelzések az előző hetek után mindig nagyon pozitívak voltak, mert most már azért számítottunk rá, hogy lesznek, és ez így is lett, tehát elég gyorsan be is telt a hét, ez minden évben így szokott lenni. Hál' Istennek érdeklődnek meg igazából, azzal a legfontosabb összetevője ennek, hogy nagyon erős közösség épült ki. És lényegtelen az, hogy Kárpátalja minden szegletéről jönnek, mert hát valóban jönnek minden szegletéről, de ezek nem idegenek, ezek a fiatalok egymásnak, hanem ők már ismerik egymást, és nagyon sokan pontosan emiatt választák a Krisz hetet, mert végre találkozhatnak egy év után olyan emberekkel, akiket talán csak legutóbb a Krisz héten láthattak.
A Krisz nagyon sok településen van jelen a gyülekezeti élet ifjúsági részében, egyfajta katalizátor szerepet tölt be, próbálja megmozgatni, közösségben tartani hétről hétre, illetve a közös programokban pedig egy nagy közösség tagjaként tekint rájuk. Mennyire jelenik ez meg, milyen messzi közösségekből érkeztek hozzánk a táborra idejére?
Hát egészen változatos. Ugye, hogyha most nem bontom le teljesen falukra, de jöttek Ung megyeiből, Beregről, Ugocsából, tehát gyakorlatilag Kárpátaljáról minden honnan jöttek, különböző településekről. Persze vannak olyan települések, ahol Kimagaslóban vettek részt, például az most Beregújfalu volt idején, nekem egészen meglepő volt, nagyon sok fiú jött. Az volt az érdekes, hogy ugye hát most sajnos a Kárpátalja helyzetének a háború miatt ugye nem túl sok fiatal fiú van itthol, és hát itt is a százalékos arány az elég érdekesen osztott el, mert körülbelül van 20-25 fiú volt, és a többi pedig mindegyik lány, de hogy ebből 25 fiúból 10 Beregújfaluból jött, úgyhogy hát érdekes az ilyen dolgokat látni, meg de viszont jó, hogy ott van még egy olyan nagy élő közösség, ahonnan ennyi fiatal tud jönni.
Mit kell tudni a programokról, milyen programok várták az idei Krisz héten a fiatalokat?
A programok, mint minden évben igyekeztünk minél változatosabbra csinálni. 3 évvel ezelőtt, amikor elindult újra a Krisz hét, akkor ugye igyekeztünk arra pontosan, hogy az érdekesek legyenek azok a programok, meg lekösseik őket. Most talán az állt fenti problémaként, vagy megfogalmazódott bennünk, hogy mit tudnánk még újat mutatni, hogy érdekes legyen. De végül is arra jutottunk arra a következtetésre, hogy egyébként amilyen azok a dolgok, amik beváltak, azok hadd maradjanak, amik nagy sikert arattak, és hát részben így is lett, hogy természetesen voltak új dolgok is, de azért többnyire az előző programokat vettük át, és azon változtattunk, vagy formáltunk egy kicsit. A programok azok úgy tevődtek fel, hogy hétfőn érkezéskor regisztráltunk, aztán következett egy előadás, és délután pedig egy evangelizáció. Na most a hétnek a váza, az gyakorlatilag erre épült. Tehát azok a programok, amik kötelezőek voltak, az a reggeli áhítat, az áhítatot követő evangelizáció, és a csoportbeszélgetés, ami közvetlen az előadást követte, aztán pedig az esti evangelizáció. Ezek voltak azok a programok, amik egész héten minden nap voltak, és ezeken kötelező volt úgymond a részvétel, és ezen felül voltak olyan, hogy alternatív előadások, illetve nagyon sok lehetőséget biztosítottunk a sportolásra. Ezek többnyire ilyen versenybe mutatkoztak meg. Tudtak röplabdázni, focizni, csocsózni, volt szkanderverseny, pingpong verseny, tehát rendkívül változatos volt, de aki például nem annyira sportos, vagy nem szeretett volna mondjuk abban nagy melegben sportolni, és nekik egész héten volt lehetőségük kézműves foglalkozásokon is részt venni. Szóval egész héten kézműveskedtek is, és hát ugye az egyik legkedveltebb program az a medencézés volt, akinek se a kézművességet nem választotta, és a sportot se, azok pedig mehettek felváltva ilyen különböző kis csoportokba medencézni is. Szóval igyekeztünk arra odafigyelni, hogy ne legyen nagyon zsúfolt se, tehát a délután folyamán legyen egy ilyen 5-6 óra szabadidejű, de az a szabadidejű az ne vesszen el, tehát ne az legyen, hogy bent feküsznek a szobába és telefonoznak, hanem aktívan töltsék el az idejüket, és erre folyamatosan egész héten volt lehetőségük is.
A Krisz hét fiataljai a különböző kárpátaljai református gyülekezetek közösségeiből jön el. Hogyan lehet a közösségeket, a gyülekezetekkel való kapcsolattartást az év minden napján, a hónapjában ezt kivételezni? Hogyan kell elképzelnünk ezt a fajta hálót, ezt a fajta köteléket a Krisz és a helyi gyülekezetek között?
Ugye a Krisz maga az feloszlik alapszervezetekre. És hát mi a kapcsolatot ezek az alapszervezetek által tartjuk? Mindegyik alapszervezetünknek van egy elnöke, és havi szinten van választmányülésünk. A választmányban mindig az alapszervezeteknek az elnökei szoktak lenni delegáltak, meg azok a munkatársak, akik a titkár, például az elnök, alelnök, és van referens lelkész is különböző gyülekezetekből. És akkor mi megbeszéljük ezt minden hónapban, hogy mi történt gyakorlatilag ezekben az alapszervezetekben, ki hogy áll. Igyekszünk segíteni nekik, és de az a jó, hogy mondhatjuk ilyen autonómia van, hogy mindenki csinálja a dolgát, és ezek az alapszervezetek élnek, hál' Istennek nagyon szuper elnökei vannak ezeknek az alapszervezeteknek, akik igyekeznek programokat szervezni, valamint az idei évre is jellemző volt az, hogy sokszor összefogtak, tehát volt, hogy közös programokat csinált két alapszervezet, vagy akár három is, és a fiatalok által is itt tudjuk legjobban tartani a kapcsolatot, így érünk el mindenkit, hogy ezek az elnökök, ők felkeresik ezeket a fiatalokat, és akkor úgymond azok például a munkatársnak is úgy delegáljuk őket, akit ők ajánlanak, azok jöhetnek.
Az alapszervezeteknek a további bontódása a gyülekezetekben jelenik meg ifjúsági tevékenységként.
Ez így van. Hát hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy a tavaly a Krisztes munkatársak elvégeztettek egy ilyen ifi vezető képzőt, és ők egész sokan jelentkeztek rá. Ezért most elmondhatjuk, hogy már úgymond szakképesített ifi vezetőink vannak, akik ezeket az ifjúsági órákat tartják és vezetik, és hát ez nagyon sok gyülekezetben aktívan zajlik is. Van ugye kis ifi is, meg nagy ifi is, de ennek ez talán a legfontosabb célja, hogy ugye már az egész kicsiket is így meg tudjuk szólítani. Meg nagyon fontos az, hogy halljanak a Kriszel, hogy tudjanak róla, hogy ez van. És például most idején volt az én falumból is többen, akik felhívtak, hogy jönnék a Krisz hétre. És mondtam nekik, hogy hát szuper, hogy jönnétek, csak hogy még fiatalok vagytok, ilyen 12-13 évesek. És talán ezek motivációt adhat ezeknek a fiataloknak is, hogy legyenek benne a Krisz vérkeringéseibe, és jöjjenek a programjainkra, mert ugye vannak olyan programok a Krisz héten kívül, ahol nincs korhatár, alsó korhatár, tehát lehet jönni családdal is, kisgyerekkel is, mert a lendület volt ilyen, ugye akit mindenkit vártunk szeretettel rá, úgyhogy nagyon jó, mert ott, hogyha ezekre eljönnek, akkor beleláthatnak a Kriszbe, a munkásságába, meg abba a közösségbe, ami ott van, és aztán természetesen, amikor odaérnek korosztályba, akkor megvárjuk őket szeretettel a Kriszeitre is.
Beszéljünk a munkatársaknak az életéről. Azért az egy nagy felelősség, hogy a saját településemen Krisztagként elmegyek egy ilyen képzésre, továbbképzésre, és vállalom a gyülekezetben a heti alkalmakat, vezetve a fiataloknak a lelki fejlődését. Én, aki ifjúsági közösségben nőttem fel, nagyon-nagyon nagy kegyelmi ajándéknak tartom ennek jelenlétét az életben.
Ez így van, hálásak is vagyunk nagyon ezekért a munkatársakért. Talán nem szeretnék általánosítani, de én azt látom, hogy a többieknek az életében is úgy munkálta ki ezt az Isten, ahogy az enyémbe is, hogy egész egyszerűen jó volt tartozni végre valahova. Egy olyan közösséghez, ami épít, ahol nem bántsák az embert, hanem ahol olyannak szeretik, amilyen. És egy ilyen közösséghez jó tartozni. Aztán, amikor évről évre jársz ezekbe a táborokba, és kapsz egy csomó mindent a közösségtől is, meg az Istentől is, ugye vannak megtérések, akkor a jó érzésű emberbe egy idő után beléd jön az a gondolat, hogy te szeretnél visszaadni valamit az Istennek, hogy az abból, amit kaptál meg, hát ugye én nálam is az volt, hogy én azt éreztem, hogy az a közösség, amit én kaptam ezáltal, a Krisz által is például, az borzasztó fontos, és azt nem engedhetjük meg, hogy ez eltűnjön valamikor, vagy hogy ezzel bármi történjen, és ez igenis kötelességünk, meg szívügyünk is, hogy ezt tovább vigyük. És gyakorlatilag én ezt látom a fiatalabb generáción is, hogy megszületik bennük az indítatás az iránt, hogy szolgáljanak, és hogy jöjjenek munkatársra. Nem mondhatnám azt, hogy nagyon kell, hogy agitáljuk őket, vagy hogy utánuk kény, hogy járjunk. Egész egyszerűen jönnek. És talán ez is a varázs ennek az egésznek, meg ettől működik jól, hogy soha nem volt kényszeres, és mégis jöttek, és így, hogy nem kényszeres, így érződik is az, hogy mindenki komolyan veszi, és oda teszi az idejét, meg az energiáját, és a legjobb tudása szerint próbálja szolgálni az Istent.
Miért fontos ezeket az embereket megtartani közösségben? Ugye Krisz folyamatosan az év szinte minden szakában próbálja programokkal közösségben tartani őket.
Számomra, hogyha magamról beszélnek, akkor azért, hogy megmaradjunk itt hol Kárpátalján, hogy ne tűnjön el se a magyarság, se mi ne tűnjünk el, és ahhoz nagyon fontos, hogy én szoktunk így viccelődni vele, hogy legyenek ilyen krisztes házasságok, legyenek ilyen krisztes babák akár, olyan fiatalok ismerjék meg egymást, akinek azonos az értékrendje, mert ezzel az azonos értékrenddel meg lehet maradni itthol. Ez ad majd elég hitet ahhoz, hogy még hogyha nehezebb idejüket élünk, akkor is meg tudjunk itt maradni, és ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok az életetekre, munkátokra.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Nagy Istvánt, a Krisz alelnökét hallhatták. There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing, there ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. In the valleys that wander, turn to mountains that I can't climb. In my soul, I got a sweet salvation
and it's beautiful. I've got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Oh, there ain't nothing gonna steal my joy.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. Kolozsvári Magyar Napok. Augusztus 19-én a Kolozsvári Református Egyházmegye tartott nyílt napot, amely a hídelvei református templomban vette kezdetét, a tevékenységeken pedig az udvaron és a gyülekezeti házban lehetett részt venni. Az alkalomról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be, a riporter Pilbák Kincső.
Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor, amely számos programokat biztosít. Mindegyik sátor 11-től, tehát az állított zárásától egészen 4 óráig a bogrács gulyásozásig működik. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki betoppan egyházmegyén belül és kívül, gyülekezetekből, ki egy kicsit érdeklődni szeretne, hogy milyen a református egyházi élet. Ami különlegesség, hogy ebben az évben is 2 nagyon érdekes előadást szervezünk. Az első az a Mohácsak, kapcsolatos, ugye kereken 500 éve történt ez a történelmi esemény. Lovagrendnek a bemutatásával nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg. A második pedig Nagy Imre fiatalok, tanulók motiválása és teljesítmény növeléséről fog szólni. És nyilván, hogy a lényeg az, hogy jelen lenni, megismerni, beszélgetni, talán ez az, ami igazán maradandó egy ilyen nyílt napon. Várunk tehát mindenkit szeretettel, nyitottan, ahogy nyílt napnak is nevezik, és nyilván nagy szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be minél többen. A hidelvei templomban kezdődik, továbbá pedig a templom mellett lévő gyülekezeti teremben folytatódnak az előadások, és közvetlenül a hidelvei egyházközség hátsó udvara az egyben a Kolozsvári Református Kollégium szakiskolának az udvara. Ezek azok a terek, ahol zajlanak az események. Hát pontosan ez a Hórja út 51-53-as szám, és oda várunk mindenkit szeretettel.
Emellett idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a Refu udvar, a Kolozsvári Herepei ház udvarán, amely ugyancsak 19-én nyitja meg kapuit. A Refu udvar programjáról Apatre Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt. Idén is színes programkínálata várja a magyar napozókat a Refu udvar. Mi ennek a hagyománya, illetve idén mivel készültetek?
A Refu sátor története 2017-ben kezdődött, a reformációnak az 500. emlékévében. Akkor a Farkas utcai templom előtti téren került megszervezésre, és akkor 2023-ban, amikor a belvárosi református egyházközségnek az óparókiája felújításra került, és IKE központként kezdett működni, akkortól számítva itt az udvarra költözött át a Refó sátor, és átalakult Refó udvarrá, ezt a megnevezést kapta. Ilyen formában már 9 éve van hagyománya a Refó udvarnak. A programnak a felépítését az idei évben azt úgy kell elképzelni, hogy a reggelek folyamán áhítatok, napközben különböző kerekasztal beszélgetések kerülnek megszervezésre. Fontos kiemelni azt, hogy a Kolozsvári Magyar Napoknak az idei témája, mottója a tárt kapukkal, és ezt a témát próbáltuk egy kicsit mi is beleépíteni a programba. Szerdától vasárnapig kerül megszervezésre a Refúdvar a Kolozsvári Magyar Napok alatt. A megnyitója szerdán lesz, a későbbiekben kerül sor a díszteremben sorra kerülő kiállításnak a megnyitójára is. amelynek a címe Kopogtatók, Kopogtatók, tehát a kopogtatókról készült fényképeknek a kiállítása lesz, ilyen formában is kapcsolódva a témához, és ezen kívül pedig esténként dicsőítésekre, illetve koncertekre fog sor kerülni. Néhány program, amit ki szeretnék emelni a teljesség igénye nélkül, a csütörtöki nap folyamán most már hagyománnyá vált, hogy minden évben panelbeszélgetésre kerül sor a püspökúrral. Ennek az idei címe Tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Szintén csütörtökön az esti órákban Marosán Csabának lesz egy előadása Zsida Jenő életéről. Pénteken most már szintén egy hagyomány, hogy két évvel ezelőtt egy beszélgetésre került sor édesanyákkal, tavaly édesapákkal, illetve idén pedig a gyerekeket hívtuk, amelynek a címe, hogy most mi beszélünk, fiatalok a szülőkről, otthonról, jövőről. A szombati nap folyamán egy könyvemutatóra fog sor kerülni, Viski András Illegalisták című könyvét fogja bemutatni, illetve szintén szombaton vendégünk lesz dr. Slék Ádám, aki a Hunor őrprogramnak a kutatásfejlesztési specialistája. A vasárnapi napon pedig most már szintén hagyománnyá vált az ökumenikus ifjúsági istentisztelet, amely idén a Piarista templomban kerül megszervezésre. Ezen kívül kiemelném a koncerteket, az idei évben a Bőröndös, a Katlan, a Fan Corporation, az Ében, illetve Dénes Dorottya és Dénes előtt lesznek a vendégeink, illetve a különböző kerekasztal beszélgetések és a programok mellett néhány állandó programra is sor kerül. Egész nap várja a vendégeket a Refo Café és az IKE közreműködésével szervezett kávéház. Egész nap látogatható az Óparókiának a díszterme. Szintén egész nap látogatható az udvaron elhelyezett imaösvény, amely idén 100 éves kolozsvári fikének a munkatársai közreműködésével valósul meg. Itt megemlíteném azt, hogy az idei évben ünnepeljük a kolozsvári fikének a 100 éves alapítását, ezért egy kicsit ez is része lesz a programnak. A reggeli áhítatokon a fikeband fog zenélni, valamint az imaösvény is a fike szervezésében valósul meg. Az Erdély Református Sajtóközpont közreműködésével kerül sor a könyvására, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány közreműködésével az egészség sarokra, ahol lehetőség lesz vérnyomásmérésre, vércukor szintmérésre.
És kik állnak az egész program mögött, ki a szervezőcsapat?
A Refo udvar szervezőcsapata körülbelül 15 főből áll. Az érdekessége, hogy az Erdély Református Egyházkerülethez tartozó különböző szervezetekkel közösen szervezzük. Részese a Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdély Református Egyházkerület, az Erdély Református Sajtóközpont, valamint az Erdély Református Egyházkerületnek az Ifjúsági Szövetsége, az IKE. A szervezőcsapat mellett még a helyszínen önkéntesekkel is dolgozunk.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.